Sok szeretettel köszöntelek benneteket, bemutatom Majtényi Szabolcsot, de mivel én nem tudom annyira bemutatni, mert nem ismerjük egymást, ezért megkérlek, hogy pár szóval mutatkozzál be, légy szíves.
Én is üdvözlök mindenkit. Majtényi Szabolcs vagyok, a vitorlázás miatt vagyok itt, azért hívott meg a Laci. Amit a vitorlás pályafutásomról tudni kell, hogy mi repülő Hollandiba vitorlázunk Domokos András társammal, már elég régóta. Mi is eddig 6-szor nyertünk világbajnokságot és 3-szor Európa-bajnokságot ebbe a hajósztályba. És hát még korán sem vagyunk a pályafutásunk végén. Hiszen amikor először nyertünk világbajnokságot, akkor még nagyon fiatalok voltunk, 22 évesek. Mi voltunk a hajósztály történetében a legfiatalabb világbajnokok. És hát ezen kívül más hajósztályban is versenyzem, majd egy kicsit mesélek azokról is, de ez a fő profilunk, ez egy kétszemélyes hajó, és korábban olimpiai osztály volt egészen Barcelonáig. 1952-től számítjuk a történetét, és 92-ig volt olimpiai osztály. Aztán Barcelona után történt egy olyan döntés a különböző sportpolitikai lobbik hatására, hogy kivették ezt az osztályt az olimpia műsoráról, és azóta csak mi nemzetközi osztály létezik, de azóta is nagyon nagy létszámmal, így világszerte körülbelül 5-600 ilyen hajó van, és általában a világversenyekre összejön, attól függ, hogy hol van, ha Európában van, akkor általában összejön egy 80-90 hajó volt, már 120 hajó volt. Tengeren túlon általában kevesebben vannak, ott általában ilyen 50-60 induló szokott lenni a hosszú utazások miatt. És hát úgy tervezzük, hogy továbbra is ebben az osztályban versenyzünk, mert ez a testalkatunknak a leginkább megfelelő. Ha nem a vitorlás énemről beszélek, hanem a polgári foglalkozásom az eredetileg én tanár vagyok, földrajz testnevelés szakos tanár vagyok, nem sokat tanítottam, igazából csak a próba időszakomat töltöttem tanárként. Emellett a TF-et is elvégeztem, mert ezt a földrajzi testnevelés szakot az ELTE-n végeztem, és aztán a TF-et is elvégeztem, ott is nappali tanári képesítést szereztem, illetve a vitorlás edzői képesítést is megszereztem. Edzőként dolgoztam egyébként 2 évet, és tervezem, hogy majd későbbiekben, ha már nem fogok ennyit versenyezni, akkor talán megint tudok majd gyerekekkel foglalkozni. De egyébként nem a vitorlázásból élek, mert egy sportruházati cégnél dolgozom marketing menedzserként, és emellett üzem a sportot. Társam András, ő pedig pilótaként dolgozik. Hát Magyarországon elég nehéz megélni a sportból, a vitorlázásból, meg aztán még inkább. Tehát ez nem olyan, mint egy labdajáték, nincsenek olyan erős klubok, nincsenek tévéközvetítések, hogy ebből nagy pénzek legyenek, és ezért általában a legtöbb vitorlázó az hobbiként űzi ezt a sportot. Mi is tulajdonképpen amatőrök vagyunk ebből a szempontból, de az amatőr viszonyok között mi profinak tartjuk magunkat. Általában a felkészülésünk is olyan, hogy az összes lehetséges időnket, amit szabad időnként tudjuk használni, azt a legoptimálisabban szoktuk kihasználni, mindig az aktuális világversenyeknek megfelelő helyszíneken szoktunk készülni, illetve azoknak megfelelő vizeken készülünk, mert hát minden víz teljesen különböző. És hát amennyi időnk van, azt amellett, hogy persze van itt-ott család is, mert a társamnak, Andrásnak 3 gyermeke is van, nekem még nincs, nekem egy kicsit könnyebb a helyzetem, de a szabadidő nagy részét azért a vitorlázással töltjük.
Most egyik ismerősömnek említettem, hogy te leszel az egyik vendég, és hát mondtam, hogy repülő holland is vagy, és akkor ő neki egyből az jött be, hogy hát biztos valahol repülsz a levegőbe, vagy ejtőernyős, vagy valami ilyesmi. Én azt hiszem, közülünk kevesen tudnák megmondani mondjuk 10 hajóból, hogy melyik a repülő hollandi?
Hát igen, ha egyszer látja már az ember, akkor utána talán felismeri.
Hát gondolom,
de
igen.
Egyébként persze, hát a világon több ezer hajóosztály van. Talán annyiból ismertebb, hogy az olimpiai osztályoknak a köre az sokkal szűkebb, tehát ezek ebből a nagy halmazból azért az olimpiai osztályokat nagyon sokan ismerik, bár az olimpia története során folyamatosan változtak az osztályok, és korábban inkább nagyobb hajók voltak az olimpián, aztán egyre kisebbek, könnyebben beszerezhető, könnyebben finanszírozható hajóosztályok kerültek be az olimpia történetébe, és ezért talán jobban ismert a repülő Hollandiát. Azt kell tudni róla, hogy azon kívül, hogy két személy ül benne, van egy legénység, illetve egy kormányos. A kormányos irányítja a hajót és kezeli a nagyvitorlát, és a legénység pedig a testsúlyával egyensúlyba tartja a hajót, ezért általában a legénység egy nagyobb termetű egyén, ez nálunk is így van. Én 80 kg körül vagyok általában, az András pedig 95-100 kg, és ezért ő a szél döntő erejét jobban ellensúlyozza. Ami ráadásul úgy történik, hogyha nagyobb a szél, akkor a hajó oldalára szokott kiállni egy drót segítségével, ami az árbócba van beakasztva, és így tulajdonképpen a víz felett kifeküdve egy trapézöv, úgynevezett trapézövnek a kampójába van beakasztva ez a drót, és úgy tartja egyensúlyba a hajót. A kormányosnak is van szerepe az egyensúlyozásban, hiszen az a 70-80 kg is azért számít, hogy azzal hova helyezkedik, de alapvetően a legénységnek a súlya az, ami döntő, és nagyban befolyásolja egyébként a teljesítményt is. A hajó maga 6 méter 5 centi, nagyon szűk tűréseknek kell megfelelni, az összes ilyen olimpiai vagy volt olimpiai osztály az olyan szabályrendszereknek megfelelően épült, hogy itt milliméteres vagy 1-2 milliméteres tűréseknek kell megfelelni, és ezeket a főbb világversenyek előtt mindig fel is mérik, hogy ne lehessen különböző fajta hajókkal esetleg olyan előnyöket szerezni, ami a szabályoknak nem megfelelő. Az előbb már végig is majdnem végigvettük a vitorlázatot, hiszen van egy nagy vitorla és egy orvitorla. Az orvitorla az a általában szokásos vitorláknál egy kicsit nagyobb felületű, és emiatt egy nagyobb sebességet tud adni a hajónak. Emellett van egy úgynevezett bőszeles szakaszokban, tehát amikor inkább hátulról fúj a szél, akkor van egy úgynevezett spinakker, ami egy ilyen nagyon színes hátszélvitorla. Ezt általában csak akkor húzzuk föl, amikor olyan szakaszban érkezünk, ahol ezt ki lehet használni. Tehát ez nincs állandóan fölhúzva, illetve az orvitorla is egy olyan megoldással van fölrögzítve a hajóra, hogy azt bizonyos helyzetekben be lehet tekerni, tehát föl lehet tekerni az orvitorlát. Vannak olyan helyzetek, például rajt előtti helyezkedés, amikor a viszonylag nagyméretű orvitorla akadályozná a manőverezést, és ilyenkor azt be lehet tekerni, illetve hátszeles szakaszokban, amikor fönt van a spinakker, akkor úgy sincs jelentőség az orvitorlának, és akkor azt is be lehet tekerni. Ezen kívül azt kell tudni a hajóról, hogy ez egy nagyon korszerű hajó, hát mint az előbb említettem, 52-ben tervezték, de hát akkor még olyan anyagokat használtak, ami a mai technika számára már egy kicsit ideje múlt, de már akkor is nagyon gyors hajónak számított, innen kapta a nevét a repülő hollandit. Eredetileg csak hollandinak hívták, mert egy holland tervezésű hajó volt, és aztán a menet tulajdonságainak köszönhetően, hiszen az akkori kornak az egyik leggyorsabb egytestű hajója volt. Ennek köszönhetően kapta a repülő hollandi nevet, ami angol fordításból került végül is a magyarba, és ott van egy ilyen furcsa kettősség is a nevében, hiszen a Flying Dutchman, ami angolul a bolygó hollandit is jelenti, tehát a híres Wagner operát, van egy ilyen kettősség és egy ilyen játékosság emiatt a nevében, és a repülő hollandi osztálynak a logója is ezt a régi, legendás hajót próbálja megörökíteni, és egy ilyen régi többárbócos hajó jelképezi a repülő hollandi osztálynak a zászlóját is. Manapság már nem fából épülnek ezek a hajók, mint az 50-es években, hanem nagyon komoly...
Én ezt akartam kérdezni.
Igen. ilyen kompozit anyagok, olyan műanyag anyagok, amiben kevlár, karbon és üvegszál keveredik, és hát a...
Mondja még egyszer, milyen?
Karbon az egy ilyen szénszálas anyag, tulajdonképpen a kevlár is, ezeket mind használják a mai korszerű műanyagozásban, bármilyen autóversenyzésben esetleg, vagy pedig, hát ezek mind az űrtechnológiából kerültek
minden,
ki.
Minden hajó ilyen anyagból van?
Hát amelyik hajónál engedi a szabályzat, az ilyen anyagból van, mert ezek nagyon könnyű szerkezetet eredményeznek. Vannak olyan hajósztályok, ahol nem engedélyezik, tehát vannak megkötések. Ez nagyban drágítja is a hajót, tehát ahol karbont lehet használni, az azért drágítja is a hajót. Itt azóta már egy pár éve a rudazat is karbonból van, eddig alumínium árbocot, alumínium rudazatot használtunk, de most már van lehetőség a karbon használatára. Ez ugyancsak a költségeknek a növekedését vonta maga után, de hát a technológia fejlődik, és talán ez is egy kicsit olcsóbb lesz majd az évek során. A hajóról még talán annyit mondani kell, hogy ez egy egészen lapos kis hajó. Hát a 6 méteres hosszát, hogyha veszik, hát tulajdonképpen akkor kicsit nagyobb, mint egy személyautó. Személyautóval is szoktuk egyébként szállítani utánfutóval. De egészen lapos a teste, és ezért egész közel ülünk a vízhez, vagy az András, amikor áll a hajó, de egész közel a víz felett fekszik kint. És hát emiatt, hogy viszonylag nagy vitorla felülete van a hajó testméretéhez képest, emiatt nagyon instabil a hajó, és föl is tud borulni, és elég nagy ügyesség kell ahhoz, hogy megfelelően vízszintesen tartsa az ember ezt a hajót, nagyon sokat kell hozzá gyakorolni, és hát ez alapfeltétel ahhoz, hogy az ember jól tudjon belemenni, jó sebességet érjen el. Viszont nagyon széles széltartományban lehet használni, tehát egészen pici szélben is már jó sebessége van, és elég nagy szelekben lehet használni. Versenyeket általában ilyen 50 km/órás szél erőig tartanak nagyjából, annál sokkal erősebb szélben már nem, de ez is attól függ, hogy milyen vízi környezetben vagyunk, tengeren, tavon, tengeren általában nagyobb szelekben is lehet versenyt rendezni, a tavakon mások a hullámzási viszonyok, és ezért ott kicsit kisebb szelekig engedik csak a versenyzést. És egyébként a maga a technikája ennek a hajónak az nagyon korszerű, folyamatosan fejlődik, tehát ahogy az 50-es években kialakult ez a hajó, most már rá se lehetne ismerni, olyan felszereltsége van. Itt amiben vezető újítások voltak ebbe a hajóban, hogy menet közben lehet állítani az árbocnak a dőlésszögét, a görbületét, ami befolyásolja a vitorlának az alakját, és ez egy forradalmi lépés volt a vitorlázásban, mert általában olyan szerkezetek vannak, vagy korábban olyanok voltak a vitorlás hajókban, ami egy stabil kötélzet által fixen állított rudazatot jelentett, és ez a rudazat csak egy bizonyos szélerőnek megfelelően lehetett optimálisan beállítani, és erre jött egy olyan fejlesztés, hogyha menet közben változik a szél, azt hogyan lehetne lereagálni, hát úgy, hogy az eddig álló kötélzet az mozgathatóvá kell tenni, és ennek segítségével akkor az egész rudazat, az árbóc főleg mozdítható, és ezzel a hajónak a súlypontja állítható.
Hát mennyi gyorsasága ilyen hajóknak körülbelül kilométerben?
Hát a maximális sebessége nem annyira gyors szerintem, tehát ilyen 35 km/h talán, amit maximum el lehet vele érni. Nem. Még eddig nem mértük, vannak legendák, hogy ki mennyivel ment, most már a GPS segítségével elvileg lehetne mérni, de versenyzés közben nem lehet használni GPS-t, de már régóta tervezik, hogy egyszer valami olyan helyen, ahol nagyon nagy szelek vannak. Főleg tengeren érdemes mérni, mert ott más a víz, hogy gyorsabban lehet menni. Egyébként a tengeren biztonságosabb versenyezni, mint például a Balatonon, vagy vitorlázni, mert a Balaton nagyon sekély, és hogyha fölborul az ember, akkor az árbóc az belefúr az iszapba, és eltűnhet. És ezért a tengereken sokkal biztonságosabb a versenyzés.
Most a hangod alapján úgy gondolom, hogy hát 30 évnél nem nagyon lehetsz idősebb.
Hát lehet, hogy a hangom fiatalabb, de 37 évesen voltam.
Jó, mindegy, a kérdés az akkor is elhangzik. Azért hatszoros világbajnoknak lenni, az nem egy úgy, szóval nem egy könnyen elérhető valami.
Hát igen, ez
hogy, nem... Hogy sikerült ez? És előny volt ebben, hogy Magyarországnak nincs tengere, Balatonja van, vagy ez nem hosszorosz?
Hát, hosszú ideje vitorlázom már, tehát én már 7 éves koromban versenyeztem, tehát most már több mint 30 éve vitorlázom, az már elég hosszú időnek számít. És végigmentem azon a ranglétrán, ahol általában így a vitorlázók végigjárnak, tehát egészen picikek is egy személyes hajóban kezdtem el vitorlázni. És aztán az én időmben, amikor még én gyerekkoromban vitorláztam, akkor a repülő hollandi volt az a csúcs olimpiai osztály, amiben mindenki vágyott. És mi is az Andrással már nagyon régóta ebbe az osztályba szerettünk volna vitorlázni. Hát a sors fintora volt, hogy mire elértük ezt az osztályt, utána mire sikerült beverekednünk magunkat, mert nem volt egyszerű abban az időben ebbe az osztályba vitorlázni, elég limitált feltételek voltak. Addigra egy fél évvel később vették ki az olimpiáról, és hát ez elég rosszul érintett minket, hiszen pár évvel később már világbajnokok voltunk, és hát így tulajdonképpen egy olyan lehetőségtől fosztottak meg minket, hogy megmérettessük magunkat a legkeményebb körökben. Azóta igazából csak úgy tudjuk viszonyítani magunkat az olimpiai időkhöz, hogy van egy-két olyan hajóegység, akik korábban olimpián is indultak. Van még jelenleg is olyan versenyző, legnagyobb riválisaink, egy dán testvérpár, akik olimpiát nyertek, és 4 olimpián is elindultak, és mind a 4-szer az első 6-ban végeztek, tehát hozzájuk tudjuk igazából csak mérni, hogy esetleg milyen lehetőségeink lettek volna, hogy milyen eredményeket tudtunk volna elérni, hogyha olimpiára kerülünk. De hát ez már csak történelem.
Igen. Milyen hosszú egy ilyen verseny, vagy hogy zajlik?
Általában attól függ, hogy milyen jellegű verseny. Több naposak ezek a versenyek általában. Ilyen felkészülési versenyek mindig inkább a hétvégékre korlátozódnak, hiszen mindenki dolgozik mellette, és ezért megpróbáljuk így szabad időre tenni. De a nagyobb versenyek azok több naposak, általában 5-7 napon keresztül zajlik a verseny. Általában van egy felmérési szakasz, amikor a hajókat ellenőrzik, ez 1-2 nap alatt lezárul, és addig lehet a helyi viszonyokat megismerni. És utána egy ilyen 4-5 napos versenysorozaton keresztül jutunk el az utolsó futamig. Itt több futam zajlik egymás után, attól függ, hogy van kiírva a verseny. Hogyha így a világversenyekre korlátozzuk a kérdést, akkor ott általában 7 vagy 9 futam alapján döntik el, hogy ki lesz a győztes. És hát nem az idő számít, hogy ki hogy milyen idővel fut be, hanem hogy hányadik helyen fut be. Tehát mindegy, hogy mennyivel veri meg az ember a következőt, az ugyanúgy egy pontot jelent csak, és utána ezeket a pontokat adják össze. Maguk az egy futamoknak a hossza az általában ilyen 1,5-2 órás szokott lenni, ez szél viszonyoktól is függ. Általában optimálisan 90 percre szokták belőni, hogy akkor a pályákat raknak ki, ami ennek megfelelő, tehát 90 perc alatt hogy lehessen teljesíteni. A pálya az úgy képzelhető el, mint ez egy régi olimpiai típusú pálya, ez egy háromszög pálya és egy cirkáló szakasszal, tehát a széllel szembe kezdjük a versenyt, és utána a bőszeles szakaszokban visszakerülünk a kiindulási ponthoz, és ezt a kör többször megtesszük, és általában 90 perc környékén van a befutó, de előre kitűzött pályán, tehát nem az időnek megfelelően, hanem a pálya a végén kell befutni. És hát azért találták ki ezt a verziót, hogy itt mindenféle szélirányban jól kell tudni teljesíteni. A mai olimpiai versenyszámokban, hajóosztályokban már kicsit módosult ez a pálya felosztás. Van, ahol csak cirkáló szakasz és hátszél szakasz van. Van, ahol több búja is van, és több, egy ilyen több ágú vagy több szögű pályát kell teljesíteni, de már sokkal rövidebbek a pályák, a futamok, mint régen. Mi jobban szerettük ezt a klasszikus hosszabb pályát, amikor az ember egy kisebb hiba után is tud esetleg módosítani. Manapság olyan rövidek a pályák, hogy csak egy nagyon jó rajtal és egy jó helyezkedéssel lehet előre kerülni, és utána, ha valaki ott hibázik egyet, akkor már utána nem nagyon tud följönni, mert általában ilyen 50 perces futamok vannak. Ezt azért találták ki, hogy a televíziónak közvetíthetőbb legyen, de igazából nagyon kevesen nézik a vitorlázást, és csak a nagy versenyeket szokták közvetíteni. Aki nem ért hozzá, az igazából nem tudja élvezni a vitorlázást, mert egy elég bonyolult szabályrendszerű, illetve nehezen nyomon követhető verseny. Nem olyan, mint egy labdajáték, ahol lehet látni a pontokat, hogy éppen kivezet. Itt térben elhelyezve, mert mondjuk igaz csak két dimenzióban, de nagyon nehéz nyomon követni, hogy éppen ki van a mezőny elején. Nagyjából csak a bólyavételeknél lehet látni, hogy éppen ki az első.
Ki ír a bólya az hamarabb.
Igen.
Ezeknek az űranyagoknak a felhasználásával körülbelül hányad részére tudták csökkenteni a hajók súlyát?
Az az érdekes, hogy csak egy ideig csökkentették a súlyát, aztán itt szabálymódosításokat kellett létrehozni, hiszen az eredeti szabályok szerint meg van határozva, hogy milyen nehéz lehet egy hajó, és igazából hiába lett sokkal korszerűbb minden anyag, van egy olyan súlyhatár, amit nem akarnak átlépni. Tehát nem is arra törekszik az osztály, hogy minél könnyebb legyen a hajó, hanem inkább az, hogy minél tartósabb legyen egy idő után, illetve hogy minél dinamikusabb anyagok legyenek a hajóban. Tehát régen a fa anyagok felhasználásával is el lehetett érni ugyanezt a súlyt, amit most. Nagyon vékony lemezeket használtak, viszont egy-két év alatt tönkre mentek a hajók. Manapság meg akár 8 évig is versenyképes tud maradni egy ilyen hajó, pedig elég nagy igénybevételnek
van. Nem javítható?
Javíthatók, de elfárad az anyag egy idő után, tehát elveszti a dinamikáját. Amikor egy nagy hullámos tengeri körülmények között versenyez az ember, akkor tulajdonképpen 2-3 másodpercenként olyan ütés éri a hajót a hullámok által, hogy azért az elhasználódik. Hát igen, meg óriási erőknek van kitéve a hajó, tehát pont azért, mert már korszerűbb anyagok vannak, ezért a kötélzetet sokkal erősebben meg lehet feszíteni, mint régebben. Régen minden így nyeklett, nyaklott, az árbócok is egy kicsit ilyen lazábbak voltak, manapság egy nagyon feszes rendszerrel lehet menni, ami nagyobb sebességet tud eredményezni. Tehát, hogyha amikor jön egy széllökés, akkor az azonnal átadódik a hajónak, és sokkal gyorsabban tud reagálni a szélváltozásokra, és ezért sokkal dinamikusabban, gyorsabban tud menni a hajó.
A versenyzőtársaddal verseny közben milyen jeleket adtok, hogy értitek meg egymást nézéssel, kézmozdulattal, vagy mindent tudtok?
Igazából mi már nagyon régóta együtt versenyzünk, 87 óta, 87-ben ültünk először egy hajóba, akkor még nem a hollandiba, hanem egy kisebb ilyen tanulóosztályba. Tehát azért ennyi idő alatt már elég jól kiismertük egymást, és hát a begyakorlott mozdulatok azok mindig feltételezik egy következő mozdulatnak az eljövetelét, tehát igazából egymás mozdulataiból is már tudjuk, hogy ki mit hogyan fog csinálni, illetve mire hogyan fog reagálni. Természetesen alapvetően szavakból értjük egymást, tehát vannak vezényszavak, illetve olyan kisebb hangjelek esetleg, ami, hogyha nem akarjuk, hogy más is meghallja.
Például?
Hát akár mondjuk nemzetközi versenyeken nem nagyon van probléma, de elég valamikor egy-egy manőver előtt csak annyit mondani, hogy most, és akkor ő már tudja, hogy mi következik, és egy forduló előtt nem kell azt mondani, hogy nem sokára fordulni fogunk, hanem elég egy bármilyen pisszenés, vagy egy rövid szó. De van olyan, amikor tényleg ilyen taktikai megfontolásból nem szabad beszélni, mert esetleg meghallja a melletted lévő, hajóban lévő egység is, és arra akkor hamarabb tudnak reagálni. Tehát van, amikor elég egy olyan mozdulat, amiből lehet tudni, hogy egy manőver fog következni.
Blöffölés nincs?
De van, abszolút van. Nagyon sokszor van olyan, hogy az ember, főleg ilyen nagyobb hajóknál, ahol több ember van a hajón, ott általában sokkal hangosabban kell beszélni, hogy mindenki hallja a vezényszót. Tehát egy több személyes hajónál szokott az előfordulni, hogy bejelent a kormányos egy fordulót, és aztán mégse fordul, de ezt azért előre közölni kell a legénységgel. Hát van olyan, amikor ez rosszul sül el, és van, aki esetleg nem jutott el hozzá az információ, és ő elkezdi a fordulási manővert, és akkor aztán ez galibát okoz. De ez egy érdekes dolog, és van olyan is például, ezt gyerekkorunkban alkalmaztuk leginkább az ellenfél megtévesztése céljából, hogy hát régen nem volt mindenkinek órája, és hát a rajtoláshoz tudni kell az időt, mert olyan jelzéseket kapunk, ami alapján a rajt pillanatát utána tudni fogjuk. Vannak előkészítő jelzések, 5 perccel a rajt előtt lőnek, és akkor onnantól kezdve már csak 1 perccel a rajt előtt hallunk hangjelzést, és az 1 perces és a rajtlövés között igazából mindenkinek magának kell számolnia, illetve az óráján néznie, hogy mikor rajtolhat el. És hát van, amikor ilyen megtévesztő számolásokat alkalmaztunk, hogy a másik csapat, aki esetleg nem vett jól időt, nem tudott időbe, nem hallotta, hogy mikor van a lövés, azok ne akkor rajtoljanak, amikor valójában kellene. Úgyhogy vannak ilyen trükkök.
A rajtolás az hogy néz ki, hogy...
A rajtvonal az általában merőleges az első szakaszra, tehát a széllel szembeni szakaszra. Tehát az úgy néz ki, hogy van egy zsűrihajó, és a zsűrihajónak az árbóca, illetve egy attól messzebb kirakott bója közötti képzeletbeli egyenes, és emiatt nincsen olyan, mint egy felfestett autósoknak szoktak felfesteni rajtkockákat, hanem ezt a képzeletbeli vonalat kell mindenkinek úgy éreznie és benéznie előre, hogy azt tudja, hogy az hol helyezkedik el. Ez egy külön feladat, ez külön gyakorlást igényel. Vannak erre külön praktikák, hogy lehet belőni, hogy hol van a rajtvonal, főleg, hogyha közel, parti közel, parthoz közeli helyen van a rajtvonal, akkor könnyű ilyen parti tárgyakhoz belőni, hogy hol helyezkedik el a vonal. És hát azon a vonalon csak akkor szabad áthaladni, amikor a rajtlövés elhangzik. Tehát aki hamarabb halad át a vonalon, az korai rajtos, és annak különböző szankciói vannak, vagy meg kell kerülni az egész rajtvonalat és újra elrajtolni, vagy bizonyos helyzetekben elég csak visszakanyarodni és a rajtvonalon még egyszer át kell haladni. De vannak olyan szigorított rajteljárások, amikor valaki már, hogyha ilyen korai rajtot követel, akkor utána nem is mehet tovább, azt írják egy táblára és ki kell állni a versenyből.
És addig köröztök, vagy valami különböző alakzatokban mentek?
Tehát hát itt nagy helyezkedés van. Igen, tehát mindenki megpróbálja a legjobb pozíciót elfoglalni. Általában rövidebb a rajtvonal annál, mint hogy az összes hajó elférjen rajta, ezért több sorban sorakoznak a hajók, és hát nagyon nehéz úgy az első sorban maradni, hogy ott jó pozícióban legyen az ember, de ne is sodródjon ki a rajtvonalon kívül. Tehát itt a rajt előtti 5 percben már megy a helyezkedés, és általában ráadásul ez a rajtvonal ez nem szimmetrikus, tehát ez azt jelenti, hogy a következő bójához, amerre a rajt után menni fogunk, az egyik vége általában közelebb van. Tehát az egyik vége a rajtvonalnak az egy jobb pozíciót biztosít, és ott kell mindenkinek elrajtolni, ezért mindenki azon a végén szokott tömörödni. Úgyhogy egy nagyon fontos momentum az egész versenynek, hogy ki hogy helyezkedik, és hogyan tud utána elrajtolni, úgy, hogy ne zavarja a többi ember az ő szelét. Tehát minél hamarabb kell tudni elrajtolni, mert az fog tiszta szélbe versenyezni.
Hogy lehet jól rajtolni?
Hát nagyon sok gyakorlással, jó időzítéssel és megfelelő agresszivitással. Tehát így a rajtolás az kíván egy kis erőszakoskodást, hogy az ember meg tudja tartani a pozícióját, érvényesítse a szabályokat a lehetőségein belül azt, hogy tiszta szele legyen. Tehát alapvető, hogy érezni kell a rajtvonalat, és azt, hogy mikor kell megindítani a hajót ahhoz, hogy pont időben menjen át a rajtvonalon.
De nyilván ott nem nincs lögdösődés, nem lehet, hogy hát egy hajó megtolja a másikat, vagy lehet?
Lehetni nem lehetne, tehát a szabályok szerint nem lehet ütközni, de mégis vannak olyan versenyzők, azért nem mindenki kezeli olyan jól a hajóját, illetve nagyobb szélben azért a hullámzás dobálja a hajókat, hogy van, amikor vannak ütközések, de hivatalosan ez nem lehet, tehát ilyenkor óvások szoktak lenni, hogyha valaki szabálytalan. De ez az egész versenyre jellemző, tehát soha nem lehet ütközni.
És egy ilyen hajónak mennyi a süllyedés a vízen?
Magának a hajónak nem nagy, tehát maga a hajótest az körülbelül egy ilyen 25 centit merül csak a vízbe. Igen, de vannak rajta uszonyok, az egyik a kormány uszony, amivel kormányozzuk, és a középső uszony, ami viszont körülbelül egy ilyen 1 méter 10 centit lóg ki még a hajóból lefelé. Ezek a felületek, ezek tulajdonképpen a vízben függőlegesen lefelé állnak, és ezek úgynevezett laterál felületek, amik azt akadályozzák, hogy oldalra elcsúszson a hajó, tehát amikor a vitorlát megfújja a szél, akkor nem oldalra fog csúszni a hajó, hanem ettől fog tudni előre haladni. Igen.
És a lóval irányt azt hogy lehet változtatni, hogy most mit tudunk, hogy akarok menni jobbra, vagy balra akarok menni?
Hát a kormánnyal csak úgy lehet változtatni, hogy a kormánnyal az ember időben arra kormányoz, amerre menni akar. Vannak olyan praktikák persze, hogy az ember ezt az uszonyt fölhúzza, mert ezt menet közben is lehet állítani, és akkor oldalra is lehet sodródni, de azt viszont csak úgy tud sodródni az ember, ahogy a szél fúj, tehát szél felé nehéz vele, szinte lehetetlen.
Ennek a hajónak tőkesúlya nincs?
Ennek nincsen tőkesúlya, ez egy kis jolle tulajdonképpen, és pont ezért nagyon borulékony, de emiatt nagyon gyors is.
Igen, mert egy jelentős súlyt nem kell cipelnie.
Igen, meg kicsi az ellenállása is, egy tőkesúly mindig nagy ellenállása.
Tőkesúlyos hajók, azok a merülés a mélyebb, ugye?
Igen, igen, általában mélyebb.
A lólomsúlyod leviszi.
Hát meg azért, mert úgy tudja egyensúlyba tartani a hajót. Mi a testsúlyunkkal tartjuk egyensúlyba a hajót, a nagyobb hajóknál pedig kénytelenek egy olyan tőkesúlyt alkalmazni, ami jó mélyre lemegy a víz alá, és akkor jobban egyensúlyba tartja.
A víz tartja.
Hát maga a súly, amikor dönti a szél az árbócon keresztül, illetve a vitorlán keresztül a hajót, akkor a tőkesúly az pedig ellenkező irányba visszaborítja, mint egy Kejfel Jancsi.
Oda viszi egy billen.
Igen.
Ha Európa vagy világbajnokságban gondolkodunk, akkor a résztvevők verseny előtt, de inkább után barátok vagy kedveszemben néznek egymásra?
A mi hajóosztályunkban inkább a barátság jellemző. Amióta nem olimpiai osztály, azóta nem olyan kiélezettek a küzdelmek, tehát nem az jellemző, mint mostani olimpiai osztályokban, hogy ott csak a győzelem számít. Tehát nálunk nagyon jó barátságok vannak, természetesen itt is van, akivel sokkal jobban vagyunk, és barátoknak mondhatjuk magunkat, van olyan, akivel csak köszönő viszonyban, de nincsenek ellenségek. Szerencsére itt ebbe a mezőnybe. Olimpiánál már más a helyzet, ott mindent megtesznek a sikerért, és mivel már a vitorlázásban is nagyon nagy pénzek vannak az olimpiai osztályban, tehát profi versenyzők vannak, akik ebből élnek, ezért ők tulajdonképpen minden trükköt és minden aljaságot megpróbálnak annak érdekében véghez vinni, hogy ők győzzenek. Úgyhogy talán ez az egyik pozitívum annak, hogy mi nem vagyunk olimpiai osztály, hogy itt sokkal jobb a hangulat ennek megfelelően.
Most lehet, hogy egy kicsit naív kérdés, de nincs egy olyan másik hajóosztály, ami viszonylag közel áll a repülő hollandi technikájához, és mondjuk olimpiai részvételre nyújtana lehetőséget?
Hát sajnos nincsen. Tehát a mi testalkatunknak megfelelő hajóosztály nincsen, ami az olimpián szerepel, úgyhogy ezért nem is tudunk váltani. Ezt már többen is kérdezték, hogy miért nem váltunk, de hát ez olyan, mint hogy egy, mondjuk, hogyha súlylökést kivennék az atlétika köréből az olimpiáról, akkor a súlylökő nem tudna elindulni távolugrásba. Tehát ez mi is így vagyunk ezzel. A mi testalkatunk ez a hajó az optimális, és sajnos nincs jelenleg olyan osztály, amiben el tudnánk indulni.
Tehát akkor van olyan hajóosztály, amiben mondjuk nagyobb súlyak kellene rendelkeznetek meg, vagy olyan, hogy könnyebb?
Igen, igen. Tehát ez a két lehetőség van. Ráadásul minden hajóosztály más vitorlázás tudást, illetve másfajta képességeket igényel. Amiben mi jók vagyunk, az ebben a hajóosztályban domborodik ki. Tehát itt nagyon, mi ez egy gyors hajó, nagyon gyorsan történik minden, itt nagyon jó helyzetfelismerésnek kell lenni. Illetve a saját testsúlyunkkal nagy hatással vagyunk a hajóra, tehát nagyon dinamikusan kell mozogni benne. Tehát ennél nagyobb hajók, amik olimpiai osztályon vannak, azok kevésbé befolyásolhatók a testsúly által, egy teljesen más jellegű vitorlázást igényelnek. A kisebb hajókban meg egyszerűen nem férünk bele, tehát abba túlsúlyosak vagyunk. Már amikor készültünk a repülő hollandi osztályba, az előtte lévő kategória az a 470-es osztály, az olimpiai osztály, de onnan is azért voltunk kénytelenek átülni, mert túl nehezek voltunk, és nem tudtunk eredményesek lenni.
Jó, Laci, te akarták kérdezni az előtt.
Megelőztél, aki ugyanazt a kérdést szerettem volna feltenni.
Itt a vitorlázásban a doping nem kerül elő, mint
tényleg? Hát szerencsére nem. Attól függetlenül vannak dopingvizsgálatok, de itt nem előny a dopingolás. Van egy-két olyan olimpiai osztály, illetve még ide sorolnám a szörföt, a windsurföt szokták, tehát a széllovaglást szokták még együtt a vitorlázással említeni, ami jelenleg már annyira fizikai sport, hogy ott nagyon sokat számít, hogy az ember mennyire bírja fizikailag, és hogy hogyan, milyen dinamikusan kezeli a szörfvitorlát, ezért ott lehet, hogy van előny belőle, de a vitorlázás az szerencsére dopingmentes. Ha csak mondjuk a verseny utáni sörözés, amit elég sokan használnak, az nem számít annak.
Hogyan találkoztak, hogy választották ki egymást a versenytársával?
Ezt az edzőinknek köszönhetjük, hogy mi így egymás mellé kerültünk. Én, amikor két személyes hajóban találkoztunk 87-ben, akkor én még egy kisebb kategóriájú hajóban versenyeztem, és az András már egy magasabb hajóosztályban, a 420-asban, és amikor én is már átülésre kerültem volna, akkor őt mint egy tapasztalt legénységet választottak mellém, és akkor így kerültünk együtt egy hajóban, és aztán onnantól kezdve annyira jól kijöttünk, meg annyira jó összhangba kerültünk, hogy azóta is együtt versenyzünk.
Volt-e borulásuk?
Persze, hát ez abszolút szinte minden évben van az embernek, még akkor is, hogyha már tényleg úgy tudja kezelni a hajót, hogy ez nagyon ritka. Okay. Igazából, hogyha az ember a határait próbálja feszegetni, akkor az mindig benne van, hogy van benne lehetőség a borulásra. Van olyan is, hogy olyan körülmények között borul az ember, amikor igazából nem kéne, de vagy egy külső hatás, vagy valami más hirtelen olyan egyéb behatás éri, hogy nem tud máshogy reagálni, hanem olyan manővert kell végezni, aminek az eredménye egy borulás. De ez nagyon ritka, inkább, hogy amikor borulunk, akkor mi elég nagyot szoktunk borulni, mert akkor általában nagyon erős szélben edzünk, vagy versenyzünk, és akkor vagy egy technikai probléma adódik, vagy valami figyelmetlenség is. Ennek köszönhető végén, hogy az ember felborul.
Te ugye borulásra belegondolok, hát ugye akkor az lehet, hogy a barátod nem tud elég erőt kifejteni, és akkor így átrepül a túloldalra?
Hát van olyan is, tehát igen, neki figyelni kell, hiszen ő kint ezen a dróton áll, és hogyha nagy sebességről hirtelen lelassul a hajó egy borulásnak köszönhetően, akkor ő repül tovább, tehát van ilyen is.
Tehát volt olyan, hogy kirepült?
Volt már olyan, igen, de az egy kormánytörésnek köszönhető volt, amikor nagyon hirtelen fölborult a hajó. Általában azért nem úgy borulunk föl, hogyha borulunk, hogy hirtelen belecsapódunk a vízbe, de vannak olyan osztályok, amik viszont ilyenek, hogy ha egyszer borulnak, akkor nagyon nagy sebességről hirtelen lassulnak, és elég nagyokat lehet repülni vele. Úgyhogy valami veszélyes. A mi osztályunknál azért ez nem jellemző, hogy sérülés lenne belőle a borulásokból.
Ne, a borulásnál a kollégádnak mi volt az első szava, amikor kidugta a fejét a vízből? Hát, hogy őszintén.
Attól függ, hogy éppen kinek a hibájából borultunk fel.
Mindegy, mondjál eres meg valós.
Nem igazán szokott szitkozódni, úgyhogy na. Volt olyan, talán a legutóbbi emlékezetes borulásunk az pont egy olyan eset volt, amikor igazából nem kellett volna felborulnunk. Ez a magyarországi világbajnokság volt 2007-ben, illetve 2005-ben, bocsánat, és viszonylag közepes vagy kisebb szélbe borultunk föl, és ez tulajdonképpen egy ilyen koncentráció kihagyásnak volt mondható. Mind a ketten kicsit rosszul helyeztük a testsúlyunkat, és ennek köszönhetően borult föl a hajó, tehát hozzá kell tennem, tényleg egy elég instabil jószágról van szó. De hát ilyenkor nem az az első szava az embernek, hogy elkezdje szídni a másikat, vagy hogy a hibást keresse, hanem minél gyorsabban meg kell próbálni visszaállítani a hajót, hiszen úgy van kialakítva, hogy amint föláll a hajó, akkor automatikusan ki tud belőle folyni a víz, mert egy ilyen megemelt dupla fenék van benne, és emiatt nem marad benne a víz, hanem azonnal kifolyik belőle, és hát folytatni kell a versenyt, tehát ez hátrányt jelent, de nem végleges kiállást. Úgyhogy általában mindig arra törekszünk egy-egy ilyen borulásnál, hogy minél gyorsabban újra fölállíthassuk. Természetesen máshoz, ha az ember az edzés alatt borul föl, akkor egy kicsit több ideje van összeszedni magát, vagy akár beszélgetni egy kicsit a vízben, hogy mi történt.
Hát azért ne kerüld meg a kérdést.
Mi volt a legcsúnyább, amit mondtál?
Nem volt ilyen, tehát nem nagyon van ilyen jellegű dologból, nem szokott káromkodás lenni. Hogyha valaki szitkozódik, az általában én vagyok, és az inkább a szélnek a nem várt változásait szoktam.
Ilyenkor ilyen ironikus megjegyzések vannak esetleg?
Nem igazán.
Nem.
Tehát ez a jó csapatmunkához nagyon nagy szükség van arra, hogy az ember tolerálja a másiknak a hibáit, és hogy minél hamarabb újra a csapategység felálljon, és csak a következő feladatra koncentráljunk.
Vagy a mellettetek lévő hajóból odaszólnak olyankor? Vagy oda szoktak
hát
szólni
egymásnak? Az lehet, de ha már mi felborulunk, akkor azért már a mellettünk lévő hajók azok inkább kapaszkodnak, hogy ők is a saját életükért küzdjenek, tehát azért ilyenkor nem megy a poénkodás, hanem mindenki a saját dolgával van elfoglalva.
És nehéz talprán állítani a hajót újból?
Tengeren nem nehéz, illetve attól függ, hogy borul föl az ember, hogyha esetleg fönn van ez a hátszélvitorla, ez a spinakker, az nagy gondokat tud okozni, mert az a víz alá lekerülve, az megtelik vízzel, és az rá tud csavarodni ott az árbócra, a rudazatra, és olyankor nehéz visszaállítani, illetve a Balatonon, hogyha belefúr az iszabba a hajónak az árbóca, akkor azt nagyon nehéz visszaállítani, sőt, hát el is tud törni, mert általában így a borulás után akkor a hullámok elkezdik sodorni a hajót úgy, hogy benne van az iszabba az árbóc, és akkor az egy idő után eltöri. Tehát ilyenkor nagyon gyorsnak kell lenni, hogy még mielőtt az beleérne az iszabba, és még csak a vízen esetleg úszik, vagy a víz alatt épp, hogy le van merülve, nagyon gyorsan meg kell próbálni visszaállítani. Itt jön ez az úszonynak a szerepe, ilyenkor, ami a hajó aljából kiáll lefelé, arra kell fölkapaszkodni, és azt visszahúzva kell visszaállítani a hajót.
Menjenek a szint ideje, úgymond, mennyi időt lehet visszaállítani?
Nagyon gyorsan is, tehát ha csak úgy, az ember csak úgy földül, és a vizet épp, hogy eléri az árbóc, akkor 4-5 másodperc alatt vissza is lehet állítani. De hát van, aki órákig a víz alatt van, amikor valami olyan probléma adódik, hogy esetleg belefúr a visszaszal. Igen, akkor már csak motoros hajó segítségével lehet kihúzni, úgyhogy ne sérüljön meg.
Éreztétek már úgy, hogy egyelőre elég lenne ebből a hollandiból?
Nem, így még soha nem éreztük. Pont azért, mert nem ez a foglalkozásunk, és nem tudunk annyit vitorlázni, amennyit szeretnénk, ezért egyelőre még nem jutottunk el olyan állapotba, hogy azt mondanánk, hogy most már elegünk volt, és valami más csinálnánk. Inkább mindig az van, hogy várjuk, hogy mikor szállhatunk újra vízbe.
Valószínűleg ez a hajózási éhség, ez motivál is benneteket. Tehát arra gondolok, hogy aki kielégült, az valószínűleg nem fog olyan nagy ellennel küzdeni egy-egy versenyen, nem?
Ez így van, de inkább ez az olimpiai osztályokra jellemző, aki mondjuk egy 4 éves ciklust végig edz, végig versenyez úgy, hogy az évből mondjuk 350 napot vizen van, azok már nem olyan motiváltak, és szerintem náluk ez az egyik legnagyobb probléma is, hogy amikor az olimpia van, a fő versenyük, hogy addigra hogyan tudják újra motiváltá tenni magukat. Nálunk ilyen probléma nincsen nekünk, amint lehet, mi megyünk a vízre, és hát ennél még sokkal többet szeretnénk vízen lenni.
Van még mit tanulatok?
Hát mindig. Szerintem nincs olyan sport, amivel az ember azt mondhatná, hogy már mindent tud. Elég sok mindent tudunk, de még a saját osztályunkon belül is nagyon sok minden van, amit lehet finomítani, nagyon sokat lehetne tesztelni, illetve mindig vannak új fejlesztések, amiket hozzá kell állítani a régi dolgokhoz. Tehát ez egy folyamatosan fejlődő és mindig újat adó sportág. Tehát aztán meg, hogyha az ember másik hajóosztályba ül, az meg aztán megint egy új tanulási szint. Én közben versenyzem két nagy hajós osztályba is, egy 5 személyes 8 méteres hajóval, meg egy 6 személyes 10 méteres hajóval, és azoknál is mindig hozzá kell szokni, amikor az ember átvált a másik osztályba, hogy ott máshogy kell irányítani, tulajdonképpen minden máshogy működik. Ez olyan, mint az autóversenyzők is azért, hogyha átülnek egy-egy másik autóba, akkor tudják, hogy hol a kormány, de azért meg kell szokniuk azt, amiben beleülnek.
Van-e nálatok nevesebb hajós csapat?
Tehát most nem, Magyarországon?
Tehát igen, tehát itt a sport terén, tehát most nem a föld körül hajózására gondolok.
Tehát pályaversenyzésben igazából mi vagyunk a legeredményesebb egység Magyarországon, így a sporták történetében, de hogyha az olimpiát nézzük, akkor a Detre testvéreket mindenképpen meg kell említeni, akik Tallinnban harmadikok voltak. A moszkvai olimpiának a vitorlás része az Tallinnban volt. És hát igaz, hogy ez nem volt egy komplett olimpia, amiatt, mert ugye oda sokan nem jöttek el az akkori nyugati országokból, de nagyon erős mezőny volt akkor is, és ők nagyon jól versenyeztek, és a mai napig is, még már 60 év fölött vannak, de még mindig versenyeznek, és ebben a 10 méteres hajóosztályban mi össze is szoktunk csapni velük, és ők az egyik legjobb taktikusok a mai napig is. Ami még talán az egyediségükhöz tartozik, hogy ők egy ikerpár, és ezért ők aztán még egy külön színfoltjai a csapatoknak. Ő? Igen, két tojás. Tojásoknak is becézték őket régen egyébként. Aztán még megemlíteném a Litkei családot, azon belül is a Litkei Farkas, aki a Kékszalag nevezetű balatoni távolsági versenyt, mert azt hiszem 8-szor megnyerte folyamatosan, illetve egymás után. Úgyhogy,
csak akkor nyer, amikor indul?
Hát indult ő korábban is, csak az utóbbi 8 évben sikerült olyan körülményeket teremtenie magának, amivel ezt a versenyt mindig meg tudta nyerni, illetve hát nagyon jó vitorlázó emellett. Tehát a Kékszalag ez egy külön versenytípus, ott nagyon sokat számít, hogy ki milyen hajóval indul, tehát ott nem egyfajta hajóval indulnak, hanem 1000 fajtával, és aki a legjobb hajót tudja felvonultatni, annak azért nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. Ott az élmezőny, de akiknek van esélye, azok közül viszont azért ott számít utána, hogy milyen a csapat és milyen a kormány, és nagyon sok múlik az emberen is.
Mibe kerül egy ilyen hajó?
A mi hajónk az úgy mindennel együtt, mondjuk ha a vitorlázatot nem veszem, a hajó, a rudazat az egy olyan 30 ezer euró, a vitorlázat hozzá az még egy ilyen 5-6 ezer euró, akkor ezekhez kell utánfutó, meg egy sólyakocsi, amivel az ember vízre teszi, ponyvák. Tehát azért úgy összesen egy 50 ezer euróba kerül nagyjából egy ilyen hajó. Nekünk szerencsénk
van. Tehát 15 millió körül mondjuk.
Hát az már nagyon bő, igen, jó, bővére eresztve, de igen.
15 millió.
Igen, az már mindennel együtt, tehát abban már ruházatot, az összes szereléket beleveszik, akkor így.
Sörös dobozokat.
Hát a sörös dobozok, akinél van, az már azt nem érdemes számolni.
A vitorlázatot ki kezeli verseny közben, tehát futás közben? Hát kormányos?
A kormányos a nagy vitorlát, ami az árbóztól hátrafelé helyezkedik el, és az orvitorlát meg a spinakkert, a HC vitorlát, az pedig a legénység. Tehát meg van osztva, mert egy ember, mivel a kormányos az a kormányt is fogja, a másik kezében pedig van az a kötél, ami állítja a nagy vitorlát. A legénységnek meg menet közben a másik, van hogy kettőt, van hogy egy vitorlát kell állítania.
És a nagy hajókon, ahol többen vannak?
Hát ott azért vannak olyan sokan, mert ott nagyon sok feladat van.
Tehát és ott mekkora vitorla, milyen nagy? Hát a
repülővonati vitorlázat az 25 négyzetméter majdnem az, ami fixen fönt van, és akkor még a HCL vitorla, még azt is felhúzzuk, az egy plusz 20 négyzetméter. Tehát ez viszonylag nagy felület ahhoz képest, hogy a hajó csak 185 kg összesen, illetve még mi vagyunk benne, ugye még mi is mondjuk egy ruházatban együtt maximum mondjuk 200 kilónak számítunk. Tehát ez egy nagy felület ahhoz, hogy egy ekkora testet megmozgasson egy ilyen tömeggel, úgyhogy emiatt gyors a hajó.
Tényleg milyen ruházatba kell, hogy legyetek?
Mindig az időjárásnak megfelelő, hát amikor nagyon hideg van, akkor egy teljesen száraz ruhát használunk, hát ezt búvárkodásból is ismerik valószínűleg, ami nem engedi befolyni a vizet sehol, tehát a nyakán, lábán, kezén ilyen gumi passzék vannak, és vízálló cipzár van rajta.
És belül szövet van?
Hát ez egy, attól függ milyen jellegű, egy Gore-Tex anyag az, ami a leginkább használható, vagy az a legjobb, mert az lélegzik is, tehát nem izzad bele annyira az ember, de bármilyen egyéb anyag is lehet.
De testbarát az az anyag?
Hát nem annyira testbarát, hát annyira testbarát, hogy kilélegezi a nedvességet, de nem tud annyi nedvességet átereszteni azért, amennyi termelődik, tehát ez mindig az ember megizzad. Illetve amikor nincs annyira hideg, akkor neoprén ruházatot fordunk, mint a szörfösök, ami egy vizes ruha tulajdonképpen, de melegen tartja az embert.
Milyen szoros ez a gumírozás? Ilyenképp olyan ruhám is volt, hogy a víz nem fér be.
Hát ez viszonylag szoros. Igen. Ezt meg kell szokni, főleg amikor új, akkor nagyon szorítja az embert, elvillul a feje. De aztán hozzászokik az ember, meg ez a gumi azért annyira kitágul, hogy...
És akkor ez csak így válik ér?
Nem, hát ez a nyak, úgy képzeld el, hogy a nyakadon körbeér egy gumi, és az utána rámegy a ruhára, és ezért ott nem engedi beszivárogni a vizet. Uh-huh. És ugyanígy a csuklónál, meg a lábnál is. Sőt, a lábnál általában a gumizokni van, ami már egyből ott nem is kell, hogy szorítson, tehát az belemegy a cipőbe, és akkor nem tud befolyni ott a víz.
És hogyha meleg van?
Hát ha meleg van, akkor bármi lehet, akkor általában a meleg helyeken inkább a napfénytől kell óvni magunkat, tehát ott olyan ruházatot hordunk, ami napkáros sugarait távol tartja a bőrünktől, mert ezek főleg a déli féltekén nagyon erős az UV-sugárzás, és ott nagyon könnyen meg lehet égni, tehát ott a napkrém az egyik legfontosabb használati eszköz. Volt már, hogy úgy leégtünk esetleg egy kis helyen, a legveszélyesebb, ami volt, ami egyszer a tarkunkon úgy leégtünk, hogy másnap szinte egybe leesett a bőrünk. De hát erre mindig van egy tanulópénz az embernek, aztán utána már figyel rá.
És akkor oda nem is kell víztaszító ruha?
Hát ha az ember sokat van kint, meg erős a szél, és akkor azért kell, mert ki lehet hűlni, mert van, hogy 8-9 órát kint vagyunk a vizen, tehát
fúj a szél,
azért az ember nem tudja úgy melegen tartani magát, de hát van olyan helyszín, ismerünk olyan vidékeket, ahol azért maga a víz is 26-28 fokos, a levegő 35 fokos, ott nem nagyon kell semmi, ott csak egy vékony litra anyagú valami, ami véd a naptól.
Jó, mit tesztek, mit tisztok közben?
Hát nagyon keveset eszünk ilyenkor, általában úgy reggelizünk, hogy az elég legyen így egy 8-9 órára, és csak kis élelmiszer adagokat viszünk magunkkal, csokoládét, vagy valami gyümölcsöt, illetve folyadékot.
Tehát a verseny közben?
Versenyre, igen. És hát azt is általában csak a futamok között szoktuk elfogyasztani. Tehát a verseny alatt maximum, ha nagyon, nagyon hosszadalmas, gyenge, szeles, meleg idő van, akkor folyadékot kell pótolnunk, de az csak ilyen esetben.
És az a ruhátokra van erősítve?
Nem, az a hajóba. Azért van akkor a hely a hajóba, hogy oda be tudunk tenni egy-két ilyen apró dolgot.
Na jó, de hát a haver lóg a dróton, és akkor hát azt jön,
hogy van olyan állapot. Most
iszom egyet.
Vagy van olyan állapot, amikor bent ül. Igen. Tehát bizonyos szakaszokban bent kell ülni a hajóba, mert nincs olyan döntő erő. A kis szélbe is, meg amikor hátulról fúj a szél, akkor nincs oldalra döntő erő, akkor hátulról előre felé fújja tulajdonképpen, akkor ő is bent ül a hajóba, és ilyenkor tudunk magunkhoz venni folyadékot.
És milyen kormányzási trükkel érik el az, hogy erős szembeszélben is tudjanak, tehát a szembeszél ellenére is arra felé tudjanak haladni?
Hát ez az alapvetően az a fizikai dolog, hogy kell hozzá ez az uszony, illetve ez a felület, amit a hajónak a vízben lévő része, illetve maga az uszonyok, a kormány és ez a úgynevezett svert az, ami biztosítja azt, hogy ne csúszson oldalra a hajó. És hát olyan a vitorlázat, hogy azt annyira be lehet húzni a hajóba olyan éles szögbe, hogy tulajdonképpen ilyen 40-45 fokra lehet vitorlázni a szél felé. És hát akkor ilyen cikcakkokban kell haladni, fordulgatni kell úgy, hogy a végén eléri az ember a, a szél felüli bóját is.
Csak lassabban.
Igen, hát ilyenkor lassabban megy a hajó. Leggyorsabban akkor megy, amikor a spinnaker is fönt van, ez 3/4 szélben a leggyorsabb hajó. És akkor ráadásul a hullámok is inkább hátulról jönnek, és a hullámokon lehet siklatni, és azoknak az energiáját is ki lehet használni, akkor tulajdonképpen olyan, mintha lejtőn menne az ember. Ez olyan, ezt a szörfözéshez lehet hasonlítani, amikor hullámlovagol az ember, meg kell próbálni a hajót fönt tartani mindig a hullámnak a lefelé lejtő oldalán. Ez nem olyan egyszerű, ez is nagyon sok gyakorlást igényel.
Madarak, delfinek milyen élményetekben volt részletek?
Volt már minden. Delfinnel is sokszor találkozunk tengereken.
Versenyeznek veletek?
Nem jellemző, inkább azért elmenekülnek, mert ahol mi versenyzünk, ott vannak motoros hajók is, azokat annyira nem szeretik, de egyébként volt már a példa, hogy mondjuk szélcsendes időben, amikor éppen várakoztunk a futamra, kóda jöttek és érdeklődtek, és úgy nézegettek, de nem nagyon keresték a társaságunkat.
Olyan szinten mentek oda, hogy esetleg elérhettétek őket?
Igen, igen. Tehát olyan közel úsztak a hajóhoz, hogy
abszolút lehetett.
Megsimogattátok?
Nem tudtuk megsimogatni. Volt, hogy megpróbáltunk beugrani hozzájuk, és akkor valami közel kerülni hozzájuk, de akkor elúsztak. Tehát nem hiszem, hogy örültek.
És beszéltek is hozzátok?
Nem.
Vagy csak néztek?
Nem. Csak szerintem megnéztek maguknak, aztán tovább úsztak.
A hajó szélességéről még nem esett szó, milyen széles?
170 centi, nem olyan nagyon széles, viszonylag inkább keskenynek mondanám. Tehát ez ilyen szivar alakú tulajdonképpen, hegyes óra van, és ami a vízbe lévő felület, hogy minél kisebb legyen az ellenállása, egy elég ilyen áramvonalas teste van. És ahogy hátrafelé haladunk a hajónál, egyre inkább laposodik, hogy a siklást azt jobban elősegítse. Tehát az eleje az egy ilyen hullámvágó, ilyen magasabb orrú, éles, hegyes orral rendelkezik, ami a hullámot jobban kettészeli, és aztán ahogy hátrafelé haladunk a hajónál, egyre inkább kilaposodik, és emiatt tud olyan nagy sebességet elérni, mert felsiklik a víz felszínére, és van olyan szakasz erős szélben, amikor szinte alig ér bele a vízbe.
Van-e olyan páros, hogy férfinő?
Van, igen, nagyon sokan versenyeznek úgy a mezőnyben, hát nagyon sokan, hát egy ilyen 10 hajó van, ahol van női versenyző is, van, ahol 2 lány van egy hajóban. Hollandokra jellemző egyébként, ott nem olyan kis darabok a lányok, tehát hogy így hogyha most így a testsúlyokat veszük, én 80, az András 100 kiló, és hát azért nevelünk így nehéz felvenni a verseny, mármint így férfiakkal, de a hollandoknak ez sikerül. Elég jó súlyban vannak.
Csak látók csinálhatják?
Persze.
Igen, valójában igen, de van például a mezőnyben is egy nagyon rosszul látó ember, aki holland, és ráadásul ő a kormányos, de őt nagyon csodáljuk, hogy egyáltalán, hogy mer beleülni a hajóba, mert tényleg nagyon minimálisan lát, és neki van egy olyan segítsége azért, hogy mivel ketten vannak a hajóba, azért segítenek a tájékozódásba, de közelre lát, de távolra például, tehát biztos, hogy nem látja, hogy hol van a búja. Tehát azt ugye el kell neki mondani, hogy hogy
merre. Nincs előtte.
Igen. Úgyhogy őt elkerüljük általában, nem, hogy közel kerüljünk hozzá, mert esetleg nem veszi észre, de...
És ezt nem lehetünk kipróbálni, vagy mit tanulunk?
Hát utasként egyébként ki lehet próbálni, dehogy nem. Tehát a vitorlázást azt abszolút ki lehet próbálni, illetve vannak olyan funkciók a hajón, több személyes hajóban, ahol szerintem nyugodtan lehetne gyengénlátóknak vagy vakoknak is akár feladatot kapni, mert nem mindenhol kell mindent látni. Csak hát azok meg nem olyan jó funkciók, tehát azok általában ilyen munkás, tekerős, fizikai munkát igénylő funkciók, ott nem sokat lát az ember az egészből.
Vagy esetleg fel kell mosni a fedélzetet.
Az megint egy másik szekció, vagy a konyha, de hát azt nem ajánlom. Hosszú távú versenyeken van nagyon nagy szerepe.
Én a fizikai oldaltól nem félek.
Na hát akkor az ki lehet próbálni egyébként.
Azt várném, de...
Olyan, hát remélem egyszer sikerül majd ilyet összehozni. Van egy, ilyen, van egy olyan kezdeményezés egy új versenyben, ahol nem tudom, hogy jövőre esetleg össze fog-e jönni, vagy nem, ahol mozgássérült embereket is szeretnénk majd, ha egyszer ki tudnánk próbálni, illetve hát ennek van paralimpiai száma, és
van egy... Egyfelelőző gondoltam erre én is.
Igen, és van egy paralimpikon vitorlázó, aki világbajnok is lett. Még az olimpián, paralimpián még nem ment jól eddig, de talán a következőn majd jobban fog menni, de világbajnokságot már nyert.
Akik a későbbiekben szeretnének még információt kapni erről a versenyzésről, vagy rólatok, mint versenyzőkről, hol talál meg benneteket, és akkor legyen ez a zárszó.
Mi a Balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egyletnek vagyunk a tagjai, és általában ott van a bázisunk, tehát ott szoktunk edzeni. Ha versenyre megyünk, akkor is onnan indulunk el, és az egyletnek van egy honlapja, amin keresztül lehet információkat szerezni akár rólunk is. Ez az sve.hu vagy spartacus.hu. Az SVE az a Spartacus Vitorlás Egyletnek a rövidítése, de a Spartacus C-vel írva spartacus.hu, ott lehet információkat találni rólunk is, meg a klub többi versenyzőjéről is, illetve van egy nagy magyarországi vitorlás portál, az a sailing.hu, ami általában nyomon követi az összes vitorlázó eseményt és a magyar vitorlázóknak a ténykedéseit, tehát ott is lehet rólunk híreket hallani.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és megelőlegezzük nektek a hetedik világbajnoki címet is, hiszen gondolom, ahogy mondtad, nem tervezitek, hogy abba adjátok, hanem
igen. Előre. Reméljük, a hetes az egy meseszám, úgyhogy majd igyekszünk ezt minél hamarabb elérni. Jövőre Romániában a Fekete-tengeren lesz a világbajnokság, majd meglátjuk, ott még soha nem vitorláztunk a román részen, én már Bulgáriában voltam, de Romániában még nem. Úgyhogy egy ismeretlen vízen kell majd megküzdenünk a győzelemért.
Jó, hát sok sikert, és köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Jó
szeret. Én, hogy mikor igen, az mondják, a hogy hol lesz a világbajnokság, nem mennek oda ki gyakorolni, tehát edzeni?
Attól függ, hogy hol van.
De most például, hogy Romániában, tehát oda
igen, nem szívesen megyünk oda, igazából, mert a körülmények nem jók. Tehát ezért inkább olyan helyen készülünk, ami hasonló tengeri körülmények, de megfelelő egyéb infrastruktúra, és mondjuk ide az is kell, hogy megfelelő edzőpartner legyen. Tehát mi Dániába fogunk készülni, ott van a legnagyobb ellenfelünk. Ez érdekes azért, hogy a legnagyobb riválisunkkal szoktunk készülni, de így a mezőnyt legalább könnyebben magunkon utasítjuk, mert mi ott ketten titokba készülünk, a legfontosabb praktikákat nem tudják ellesni tőlünk.
De ti nyilván leestek egymástól, nem?
Igen, mi nagyon sokat tanultunk egymástól, van, amiben szerintem mi többet tanultunk tőlük, de ők is sokat tanultak tőlünk.
Itt is van ez a cselezés, hogy...
hogy nem mutatjuk meg az igazi
hát igen, dolgokat?
Hát egymás között nincs, tehát általában nincs ilyen titkolózás, sőt bármilyen versenyző, aki oda jön hozzánk és kérdez tőlünk, annak mindig az igazat mondjuk, tehát nem szoktuk neki azt mondani, hogy most így állítsd a hajót, vagy oda tekerd, és akkor az a jó elrontjuk.
Csak esendés közben lehet.
De hát igen, ezt gyerekkorunkban alkalmaztuk, mostanában azért annyira nem szoktuk ezeket a trükköket. Uh-huh. Az más, hogy a verseny közben taktikailag esetleg olyan dolgot csinál az ember, amivel félrevezetheti a másikat, az muszáj is, tehát az különben vannak olyan pozíciók, amiből nem tud az ember máshogy kijönni.
Nem, a bridge-ben ugye ott is van, hogy csak akkor be kell mondani, hogy amit épp
hát
bemondanak, az úgy nem igaz.
Igen, igen, van ilyen.
És ezt jól értettem, hogy 35 km per óra az a csúcs?
Igen, igen, általában ilyen 20 csomó, ez ami tengeri mérfölddel van kapcsolatban, tehát így nagyjából 35 km per órának lehet. Ami úgy tartós sebesség, tehát van olyan, amikor az ember így egy-egy hullámon így hirtelen megsiklik rövid időre, akkor valószínűleg akár 40 km per óra fölé lehet menni. Az vízen azért elég sok, ráadásul szél meghajtással, de tartósan szerintem ilyen 35 ez a maximum, amivel úgy lehet.
Majd olyan lehetőség lesz azért, szóval, hogyha így lehet.
Jó, hát ha sikerül egy olyan fázisba hozni azt az eseményt is, akkor szeretném, hogyha meg tudnánk majd oldani, úgyhogy megvan az elérhetőség, és akkor lehet, hogy tudunk egy ilyen közös akciót csinálni.
Hát max 40 ezeren, többet nem tudom.
Jó. Igényelni. Nagyon sok hajó van Magyarországon, úgyhogy szerintem lenne rá.
Még kevés is. Kevesen is vagyunk talán.
Hát lehet. Nem hiszem. Tehát van már tapasztalatom ilyenben, mert ahol dolgozom, mi annál a sportruházati cégnél.
Melyik?
Ez az Onil és a Converse márkákat forgalmazunk, és az Onillal csináltunk pont idén nyáron egy olyan akciót a Beach House-on, ahol, illetve most Coke Clubnak hívják, Siófokon, ahol olyan gyerekeket hoztunk le a vízi sportokhoz közel, akik valamilyen nagy kórházi traumán átestek, illetve voltak köztük gyengéllátó és vak gyerekek is, és szörfözni tanítottuk őket, windsurfözni, tehát széllovaglásra. Illetve van egy olyan szörf ág, amikor egy deszkára föl kell állni, és evezővel állva kell evezni. Na és a legügyesebb kislány, ez egy vak kislány volt, aki azonnal nagyon ügyesen, nagyon jó koordinációval, egyensúlyérzékkel rendelkezett, és ő, amint fölállt rá, egyből már tudott vele menni, és nagyon nagy élmény volt nekik, úgyhogy így van ilyen tapasztalatunk, hogy ezeket a sportokat nyugodtan ki lehet próbálni. Vakoknak is szerintem a vitorlázást ugyanúgy, csak megfelelően fel kell készíteni őket előre, hogy mire számítsanak.